És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart bemutatja a következő két órában.
Szép délután kívánok, én Kalmár András vagyok. A Kulturpart mai adása igyekszik a Trend FM ipari tematikájához igazodni, hisz most van az ipar hete, és hát a kultúra jó része valójában ipar, ha úgy tetszik, szórakoztató ipar, legyen szó táncról, képzőművészetről vagy zenéről. Így a mai adásban beszélgetni fogok Juhász Zsolt koreográfussal a Gyertyalánk című darabjukról, Nagy Emmával kvintettjének lemezbemutató koncertjéről, Tardi Molnár Annával pedig arról, hogy a Derkovics ösztöndíjas képzőművészeink is ott lesznek az Art Marketen. Iván Anita kolléganőm pedig a Pokládé zenekarral készített interjút, és Szent Kuti Nikolett dr. Tóth Péter Benyáminnal, az Artisius üzleti transformációs igazgatójával, valamint Varga Líviusszal beszélgetett. Tartsanak velünk, izgalmas lesz, de a ma esti Kulturpart klubba is szeretettel várjuk hallgatóinkat, a Triphajón tartunk koncertszínházat 7:30-tól, online és offline is, minden info megtalálható a kulturpart.hu-n, illetve a Kulturpart Facebook oldalán. Kezdünk!
Kulturpart. Itt van a vonalban Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője. Szia Zsolt!
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
És hát a beszélgetésünk apropója az, hogy október 24-én készültök egy nagyszabású bemutatóval. Ez a Nemzeti Táncszínházban lesz, és azt a címet viseli, hogy Gyertyaláng. És ha jól tudom, itt a Trianon és a 100 éves évforduló került fókuszpontba.
Igen, a 100 év kapcsán arra gondoltunk, hogy egy táncszínházi adással is emlékezzünk meg erről a történelmi eseményről, erről a traumáról, ami érte a magyarságunkat ugye 100 évvel ezelőtt. Az Aranykert Egyesülettel már több ilyen kezdeményezésünk volt. Velük összefogva megpályáztuk a minisztériumnál, és szerencsére kaptunk rá annyi keretet, hogy meg tudtunk valósítani belőle egy előadást, amit egyébként több helyszínen is szeretnénk bemutatni. Eredetileg szerettük volna határon
érthető okokból
bemutatni,
igen.
Tehát Felvidéken, Kárpátalján, így van Erdélyben és a Vajdaságban, de sajnos a vírus ugye közbeszólt idén, és gyakorlatilag ez meghiúsult. Tervezik a jövőben ezt majd pótolni mindenféleképpen, ha vége lesz a vírusnak. Most arra szorítkoztunk, hogy határ közeli településekhez visszük, tehát például Sopron, Szeged, Makó ilyen helyekre próbálkoztunk. Még most szervezés alatt van, mert eléggé utolsó pillanatra maradt, ugye minden bizonytalan volt, minden túlódott. Én most november-decemberre most szedtük le a helyszíneket.
Zsolt, javíts ki, ha tévedek, de én elolvastam ezt a kis szinopszist, ami a darabról szól, és akkor a darabotoknak a lényege tulajdonképpen az összetartozás, ha én ezt jól értem, és a plakáton is 6 figura látható, ez 6 különböző viselet, ugye?
Így van. Gyakorlatilag én nem szerettem volna egy történelmi tablót csinálni ebből. Én meghagyom ezt a történészeknek, meg a filmeseknek, hogy ilyen szinten beszéljenek Trianonról. Én a lelkületét szerettem volna megmutatni, azt ennek a fájdalmát, illetve a fájdalom kapcsán ugye 100 év alatt az is hál' Istennek megtörtént, hogy határon túli magyarság nem szűnt meg, hanem él és virul, köszöni szépen, élnek és virulnak, és mindenkinek megvan megmaradt a saját kis kultúrája, és gyakorlatilag ezt mutatnánk meg, tehát az elcsatolt területek magyarságának táncain fogunk végigmenni az eladás folyamán, miközben ennek az egésznek a különböző hozzá párosuló érzéseit azt bemutatjuk. Én azt szoktam mondani, egy ünnepi rituálé maga az előadás, mert a mából indulunk ki, mintha egy ünnepségre, egy trianoni megemlékezésre gyűlnének össze ma Magyarországon valamelyik városban, vagy egy helyszínen, ami akár lehet egy szobor avatás, vagy bármilyen megemlékezés, és itt elindul egy ilyen, már említettem, egy ünnepi rituálé, aminek folyamán megidéződnek az emberekben az elcsatolt területek részei, és ezáltal beszélünk az összetartozásról. Földrajzilag körbejárjuk gyakorlatilag a Kárpát-medencét, Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Délvidék, végén pedig az osztrák területek, elcsatolt területeket, egy kis soproni Tendőpál kiváló címbalmas muzsikája fogja szimbolizálni, és az így bezárult kör végén jön létre az összetartozás szimbolizáló tánckép.
Igen, említetted a muzsikát, hát itt kiváló zenészek és zenekarok lesznek jelen. Mondhatnám a Göncöl zenekart, vagy mondhatnám ifjabb Csóri Sándor Sündit, de hát itt lesz Navratil Andrea is. Nem tudom, nehéz vagy kihívást jelent ez a zenészek, zenekarok számára ennyi különböző dialektusban zenélni, vagy ez épp olyan egyszerű számukra is, mint a táncosok számára? Bár nem tudom őszintén, szóval, hogy a táncosok számára tényleg ennyire egyszerű-e?
Gyakorlatilag mind a kettőnek nehéz, hiszen ugye ezt gyakorlatilag mi így nőttünk föl gyerekkorunktól kezdve, hogy ezt tanultuk meg folyamatosan, hogy egy néptánc műsoron belül belebújni egyszer csak egy felvidéki adatköz, vagy hagyományőrző bőrébe, utána átmenni Erdélybe és egy székiek, ahol teljesen máshogy táncolnak, majd aztán utána elmenni Gyimesbe, ahol megint nagyon máshogy táncolnak. Ez ugyanúgy a zenére is érvényes. Ugye ahány tájegység, annyiféle kép, annyiféle hegedű játék, vagy annyiféle drácsakíséret. Ezeket hát, hál' Istennek a kiváló zenészeink, illetve tudom, hogy itt is kiváló táncosai, ezeket már elsajátították, és ezt tudják közvetíteni a nézők felé. Navratil Andi van egy nagyon, nagyon beállt munka kapcsolat, hiszen mert több előadást készítettünk már az Andreával, vele nagyon gördülékenyen ment a munka, nagyon-nagyon ráérzett az első pillanatra kezdve, hiszen zenész szerkesztőként is vesz részt, hiszen az ő jelenségét gyakorlatilag ő lesz az, aki köré szerveződik ez az úgynevezett ünnepség, vagy ünnepi rituálé, amit már említettem, és ő köti át a különböző tájegységek, elcsatolt területek részei közt, ő az átmenet, tehát ő az, aki folyamatosan, tehát rajta keresztül utazunk gyakorlatilag. Ugye ehhez a különböző tájegységek énekeihez, mint szerkesztő is részlet, és csodálatos énekeket hozott egyébként az Andrea, olyan még ismeret, számomra is ismeretlen dalokat, ami gyönyörűen passzolnak a előadás tematikájához.
Hány táncost mozgattok, vagy hány táncos látható ebben az előadásban?
Jelen pillanatban a Dunamegyőzítés 12 pár táncosból áll. Ennyi is lesz a színpadon, hogy a vírus nem szok közben, reméljük. Úgyhogy 24 táncos, az ötfős zenekarunk, és a Navratil Andi pedig, mint vendégművész, vesz részt az előadásban.
Azért is kérdezem, mert itt van egy felsorolás, hogy táncmesterek, és itt több ismerős nevet véltem felfedezni, például mondhatnám Fitos Dezsőt. Ők a különböző tájegységeknek a koreográfiáit csiszolják, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Igen, én a híve vagyok annak, hogy egy-egy anyagot, egy-egy névtánc anyaghoz olyat hívjak, aki gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a legjobban ismeri, vagy a legtöbbet foglalkozott vele, magát a néptánc anyagokat, tehát például a Busai Norbert és Busai Zsuzsa a Kárpátaljáról a Visk falu táncát, saját gyűjtésüket tanították be egyébként a táncosoknak, Kádár Ignác Nagypál Anett gyimesi táncokat tanított a társulatnak. Sáfrán Balázs, Kenéz Enikő, ők egyébként az együttesnek a tagjai, ők a magyar bődi anyaggal, felvidéki anyaggal foglalkoztak. Gera Zoltán széki, sűrű és ritka tempót tanított a fiúknak. Molnár Péter és Györke Eszter, ők házaspár szintén, ők szlavóniai táncokat tanítottak, délvidék, ugye egyértelműen, és Resocki, Roland, Vásonyi, Csilla pedig Vajdaság, Tiszamente táncával ismerette meg az együttest, és a Titos Dezsőjéket majdnem kihagytam, ők pedig a nyárán magyarósi táncokat tanítottak, és ebből mi a táncosokkal raktuk össze a koreográfiákat, illetve én megrendeztem az előadást.
Zsolt, azért is kérdeztem a létszámot, mert mostanában sokat beszélgetek táncosokkal, koreográfusokkal, és hát azért mindenki elmondja, hogy nagyon nehéz volt a karantén után visszaállni, illetve maga a karantén is nehéz volt, de hogy azért otthoni körülmények között nem lehetett úgy gyakorolni, ahogy azt meg lehet próbatermi körülmények között tenni, féltek a sérülésektől, nem tudom, nálatok mi volt ezzel a helyzet? Hogyan sikerült visszamennetek a próbaterembe?
Igen, nekünk is volt egy ilyen félelmünk, június 15-én kezdtünk ilyen újra dolgozni, és akkor az első két hétre azt gondoltuk, hogy ilyen karantén utáni technikai alapozást csinálunk. A karanténban mi minden nap egy online tréninget tartottunk a táncosoknak az interneten keresztül, illetve különböző feladatok, hiszen hál' Istennek az előadási művészeti törvény adott egy olyan lehetőséget, mint hogy otthoni munkavégzés, és írásban megkapták a feladatokat, már erre a Trianon műsorra egyébként arra való készülés volt a feladat. Anyagok ismétlése, táncanyagok, illetve ismétlése, mert a már elkészült koreográfiák otthoni gyakorlása, már amennyire lehetett természetesen, de sorozatokat azért lehetett. Ugye mi ezt két hétnek szántuk ezt a újrakezdést gyakorlatilag. Én nem tudom, hogy mi történt, a csapat annyira szeretett volna már dolgozni, és hogy gyakorlatilag 4 nap alatt helyreállt a dolog, testük felvettem a ritmust, és gyakorlatilag következő héten már teljes értéket tudtunk dolgozni, úgyhogy nagyon jó működött az átállás, illetve az újrakezdés, bocsánat.
Fantasztikus. Ez lesz tehát október 24-én, de előtte azért lesz még neked egy határon túli kis fellépésed.
Utána
lesz, bocsánat.
Rögtön másnap 24-e után, másnap rögtön megyünk a Nagyváradi Fesztiválra, amire hál' Istennek mi is meghívást kaptunk idén. Tavaly volt a Dunatánc műhely 20 éves, és idén pedig az a 10. vőlegény című darab lett 20 éves, amit oda viszünk Nagyváradra, úgyhogy nagy-nagy örömmel teljesítjük a meghívást, hiszen nagyon kevés előadás valamit 20 évig töretlen tud játszani az ember, de ez hál' Istennek fönt maradt a repertoáron. Úgyhogy a Dunatánc műhelyen 10. vőlegény 7 fiújával, illetve egy lány vesz még részt, illetve Küttel Dávid és családja fogja most a zenét szolgáltatni egyébként Nagyváradon. Úgyhogy ezzel a kis csapattal megyünk Nagyváradra.
Miről szól ez a történet, ez a darabod?
A 10. vőlegény, hát én egy ilyen beavatási rituszt szerettem volna csinálni annak idején. Nagyon izgatott ez a úgymond kisebbségi létezés, vagy kisebbségi téma, és ez egy legény búcsú. Uh-huh. És egy legény búcsút mutatunk meg gyakorlatilag a darabban. Azt, ami mi zajlik le, azt a férfi áltási ritus, azt a beavatási ritust, ahogy gyakorlatilag egy fiatal emberből érett férfi lesz. Ezt mi egy legénybúcsú eseményeibe tettük bele annak idején. Dióhéjban ennyiről szól az előadás.
Ez lesz tehát 25-én, és előtte pedig 24-én Budapesten a Nemzeti Tánci Házban lesz a Gyertyaláng című darabotok. Zsolt, mit tudsz mondani azoknak a kedves nézőiteknek, vagy potenciális nézőiteknek, akik nagyon szívesen megnéznék, de aggódnak? Ugye mostanában nagyon gyakran előfordul, hogy visszaváltják egyeket, sőt nem váltják vissza, el sem mennek, félnek. Tudsz-e valami megnyugtatót mondani a nézőknek?
Nem kell félni, a Nemzeti Tánciházban nagyon odafigyelnek. Hőmérőzés van, maszkba lehet nézni az előadást, úgyhogy nagy-nagy odafigyelés van. A Nemzeti Tánciháznak az aulája az nagy, maga a színház terem is elég nagy, tehát kényelmesen betart a távolságokat, szabályszerűen végig lehet nézni az előadást. Úgyhogy én remélem, hogy a vírus ellenére azért meg tudjuk ezt tartani, és sokan lesznek.
Hát reméljük, sőt mondhatnám, hogy biztos vagyok benne. Zsolt, annyit még, hogy ugye mondtad, hogy tervezitek ezt a Gyertyaláng című darabot előadni határon túl is, de várható-e a közeljövőben budapesti vagy magyarországi, kismagyarországi bemutató, illetve előadás?
Hát természetesen november-decemberben egy 10 előadást leszervezünk határon, innen, határmenti települések, tehát mint említettem, Sopron,
igen.
Szeged, Hódmezővásárhely, tehát lesz belőle, és aztán majd reméljük, hogy már jövő első fél évre lezelik ez a vírus, és akkor tudjuk esetleg bővíteni a helyszínek számát.
Juhász Zsoltnak, a Duna Művész Együttes művészeti vezetőjének nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon sok sikert kívánok nektek, mind itthon, mind határon túl.
Hát én köszönöm.
Köszönöm, szia!
Kulturpart. Ez itt a Kulturpart, én Ivánaita vagyok, vendégünk Andrics Attila és Pávkovics István a Poklárd zenekarból.
Üdvözöllek titeket!
Mi is üdvözlünk téged és a kedves hallgatókat egyaránt.
Üdvözlőjük a hallgatókat!
Először is tegyük tisztába, hogy mit jelent a zenekar neve pontosan, és hogyan indult.
Poklárde az egy sokat eredetű szó, konkrétan azt jelenti, hogy átváltozás. Mikor ezt a nevet adtuk, akkor abból indultunk ki, hogy mikor mi zenélünk, mi is átváltozunk, átszellemülünk, így ezt egy nagyon jó névnek is találtuk. Főként azért is, mert sokat zenét játszottunk, akkoriban csak, ez később kibővült az ős hazára is, tehát Boszniára, Makedóniára és Szerbiára. 2010-ben jöttünk létre, mint zenekar. Előtte mi már együtt zenéltünk a Mohácsi Tambora iskolában Versendi Kovács József és Tiszai György kezei alatt. Ott összejött egy baráti társaság, osztálytársakból tevődött ez össze leginkább, de például a Cérnaő már alapból ott volt, mikor mi oda kerültünk. Mi 15 évesen kerültünk oda, a Cérnaő már 9 évesen zenétől primásunk. A Márkó pedig később 2011-ben csatlakozott a bandához.
És az újonnan megjelenő Balkán Trans című lemezetek, az hogyan született? Mit jelent ez pontosan számotokra?
Eleinte, akkor létrejött a zenekar 2010-ben, akkor eleinte sokat, kimondottam, Mohács környéki sokat népzenéket játszottunk, kísértünk egy mohácsi tánccsoportot. Ott már elkezdtünk szerb, makedón koreográfiákat is tanulni, meg ahogy Mohácson egyre több táncházakat zenéltünk az évek elteltével, és így szélesedett ki a repertoárunk, és nagyon sokat jártunk külföldön is, főleg a Balkánon, itt Montenegro, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, és Makedóniában is nagyon sokat voltunk, és igyekeztünk minél több helyi előadót meghallgatni ezeken a helyszíneken. Így ivódott belénk egy ilyen balkáni repertoár, amihez mi megpróbáltuk hozzáadni a mohácsi jellegzetes tambura zenei hagyományt, és harmonika zenei hagyományt is. Tehát lényegében azt mondhatjuk, hogy mi most újabban már, hát most már azért egy 4-5 éve ráálltunk erre a balkáni vonalra, de ezt úgy próbáljuk meg előadni, hogy érződjön rajta, hogy ez mohácsi tambura zene. Mi mind mohácsiak vagyunk, egytől egyik kivétel nélkül a zenekarban. Igazából a sokat zenéhez közel állnak ezek a zenék is. lényegében ez az ős hazája, ez a terület a sokat zenének, tehát ebből indult ki, ebből fejlődött ki. Ez is, nagyon, nagyon szeretjük ezt a zenét, tehát közel áll hozzá, és ez miatt gyalakult szinte mindnyájunknak a zenei ízlése, hogy ebbe az irányba ment el.
És a Covid milyen hatással van a zenekar életére?
A fesztiválok és a táncházak elmaradtak idén, és a kisebb létszámú fellépések le tudtunk menni, mondjuk születésnapokra, vagy ilyen kisebb rendezvényekre, de így több időnk jutott a CD-vel való utómunkálatokra. Mackó Róbert, a hangmérnökünk, az utómunkálatok során többször küldött nekünk e-maileket, és a zenei anyagot elküldte, hogy hogy tetszik nekünk ez a vonal, vagy legyen inkább egy másik. Több alkalommal mentünk be így a stúdióba esetleg felvenni még, például a harmonikásunk, ő darbukázik is rá, a Vivien is, az énekesünk rátercel a saját hangjára, tehát vannak olyan stúdió megoldások, amiket csak így tudtunk megcsinálni, és például a koncerten máshogy kell valami megoldanunk, hívunk egy darbukást, egy dobost, Eredi Csáront, amit az október 30-án a Fonóban élőben ő fog dobolni velünk.
És hány tagú a zenekar pontosan?
A zenekar 7 tagból áll, és Graf Vivien számos fellépéssel kísér minket, ő az énekesnőnk. Itt annyit tudni kell most, hogy a jelenlegi CD-n meghívtuk egy kedves zenész barátunkat, Babcsán Bencét. Ő klarinétozik és szaxofonozik a lemezen, tehát ettől ez egy kicsit extrább lett.
És mivel ilyen sokan vagytok a zenekarban, ez az együttműködés közöttetek a lemezen hogyan valósul meg?
Én úgy gondolom, hogy ez hallatszik is például azokban a dalamokban, amikben a Babcsán Bence közreműködik velünk. Ugye ő nem zenekari tag, de rengeteget próbáltunk erre a lemezre vele is, mindig leutazott Mohácsra közénk, és nagyon új és friss ötleteket hozott. Tehát mi együtt így heten zenélünk, és szerintem elég jól már ismerjük egymás gondolatait, és főleg zenei gondolkodásmódját. Például a színpadon, ha Márkó egy kicsit már visszahúzza a zenét, vagy a Cérna, a primásunk, akkor az egész zenekar dinamikailag idomul hozzá. És a Bence nagyon sok új dallamot is hozott, ilyen kis paneleket, szaxofonos témákat, például a szaxikóló vagy a cicka zenében ezek előjönnek. És ezeket úgy próbáltuk megoldani, hogy ők a Márkóval dóban játsszák, mondjuk azokat válaszolgatva, és utána a tambura zenekar persze mögötte végig szól, de egy válaszként következik, és ott pedig nyilván egy tamburásabb, vagy a hangszer adottságainak megfelelő dallamot választottunk.
Van valamilyen célotok a jövőre nézve, vagy csináljátok azt, amit eddig, és hozz, amit hoz a jövő?
Reméljük, hogy a jelenlegi vírushelyzet enyhülni fog, minél több koncertet szeretnénk a jövő évben tartani, megismertetni az új lemezt minél szélesebb körben. Ez az elsőrendű tervünk, és gondolkozunk egy következő lemezben is.
És legközelebb hol tudnak a hallgatók veletek találkozni?
Legközelebb október 30-án 21 órakor fogunk zenélni a Fonó Budai Zeneházban Budapesten. Ez tulajdonképpen az új lemezünknek lesz a premiere, a lemezbemutató koncertje. Lesznek vendégelőadók is a helyszínen, többek között Eredi Csáron, a Söndörű Együttesnek a tamburása, de velünk dobolni fog egyébként, mert azt is nagyon jól tud, és ahogy a lemezen is, Babcsán Bence is velünk fog zenélni. Mindenkit várunk sok szeretettel, tehát október 30-án 21 órakor a Fonó Budai Zeneházban, ott Tali, ott Ital.
A Poklárdi Zenekar tagjait hallhattuk, köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.